eszébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Fonák és Tenyeres műsorban. Szokásunk a szíve megbeszéljük, hogy a mögöttünk hagyott napokban az elmúlt egy héten a jégkorong, illetve a teniszvilágában milyen fontos dolgok történtek, elsősorban természetesen magyar érdekeltségeket szem előtt tartva, és hát 3 hét szünet után ismét a stúdióban Kreisz Bálint és Farkas Márton. Szervusz, Bálint!
Szia, Marci, és köszöntöm a hallgatókat is. Szerintem most kezdjünk jégkoronggal, hiszen azért elég érdekes dolgok történnek. Tart a világbajnokság, a magyar válogatott túl van 2 mérkőzésen, a finnek ellen 4-1-es vereséggel, az osztrákok ellen pedig 4-2-es vereséggel zárt az együttes, és ma a bennmaradás szempontjából is egy kulcsfontosságú mérkőzés lehet Nagy-Britannia ellen. Erről egyébként majd itt a Nemzeti Sportrádióban is kiemelten beszámolunk. De kezdjük a már lejátszott mérkőzésekkel. Mit gondolsz pozitívumoknak, és merre haladhat a válogatott, mik a legnagyobb tanulságok?
Sorsdöntő mérkőzésen este ez egyértelmű, nyilván ez a mérkőzés fog azért a bemaradásra dönteni. A britek ugye már játszottak az osztrákokkal, szintén ők is vereséget szenvedtek. Azt gondolom, hogy mind a két csapat azért úgy tudott készülni erre a világbajnokságra, hogy ez a nap volt bekarikázva, vagy a 7 csoportmeccs közül ez a találkozó volt így pirosra bekarikázva, hogy ez az, amit meg kell nyerni a bemaradáshoz. Persze lehetett úgy is kalkulálni, hogy lehet, hogy még ez sem feltétlen elég, de hát így, hogy most már azért mindkét együttes túl van az osztrák meccsen, mindkét csapat 0 ponttal áll ezek után, egyértelmű, hogy ez fog dönteni. Persze azért kijelenteni még a mai nap végén sem lehet majd az, hogy megvan-e a bemaradás, vagy elúszott-e a bemaradás, de nyilván a hátralévő 4 mérkőzésen azért, hát mindkét csapatnak olyan bravúrt kellene elérnie, amire mondjuk az eddigiek alapján azért úgy nem nagyon van esély. Ami az eddigieket illeti, szerintem a finnek ellen ugye az első csoportmeccsen kifejezetten jól nézett ki a csapat, gól nélküli harmaddal sikerült kezdeni, de amikor Stanley Cupa győztes játékosok jönnek szembe mondjuk egy Erste Ligással, szóval nem lehet szerintem kellően érzékeltetni azt a különbséget, amit egy ilyen magyar finn meccsen föl kell venni. Egy gyönyörű gólt sikerült ütni, ugye ott a második harmadban, tényleg ahogy azt ott lejátszották Sebők Balázsék, ugye a horvát, ahogy tovább tette azt a korongot, azt még ugye a Nemzetközi Szövetség, az IHF is tulajdonképpen kiemelte, mint így a nap gólja körülbelül. Nagyon szép akció volt, 4-1 lett a vége, de hát a finnek ellen ez az abszolút kalkulált, itt tényleg az ott a fontos, amit mindig elmond a szövetségkapitány Majoros Gergely is, hogy harmadról harmadra haladjon a csapat, minden harmadba hozza ki magából a maximumot. Szerintem egyébként a finnek ellen sokszor teljesen jól nézett ki, nyilván rengeteget kellett védekezni, rengeteget voltunk a saját védekező harmadunkból, de azért voltak megindulások, voltak helyzetek, és mondom, lőtt egy nagyon szép gólt a csapat, és mondjuk nem kapott 6-7 gólt, tehát azért ez is fontos, mert ha megnézzük az elmúlt évek, ugye 2023 vagy 2025, amikor az A csoportba szerepeltünk, ott azért ezeken a mérkőzéseken sokszor ilyen 7-8 gólt is kapott az együttes, vagy mondjuk 6-ot. Ez most egy szolid 4-1-es meccs volt. Mi az osztrákokat illeti, hát sajnos ott az ember előnye, ember hátrány tulajdonképpen mondanám, hogy döntő, de igazából nem, mert mindkét csapat ütött 2 ember előnyös gólt, és végül is egy ilyen korcsolyán megpattanó, tehát ugye a saját korcsán kisroli védőnk lábáról bepattanó korong döntött el valahol ezt a mérkőzést, mert bár 4-2 lett az utolsó másodpercben egy üres kapus góllal, tehát valójában egy gólos mérkőzés volt, de hát 5-ször voltunk ember hátrányban. És ez ugye játékosok is ezt mondták a meccs után, azért ez felemésztette, az osztrákok mindenképpen jól felkészültek az emberelőnyeink, vagy az emberhátrányinkra mondjuk úgy, ugye pont Vince Péter az egyik gólszerzőnk mondta, hogy érzése szerint ők megnézték a finn meccset, a finn magyart, és ott azt próbálták csinálni, amit a finnek csináltak egyébként emberelőnyben, de ugyanakkor mi is ütöttünk 2 emberelőnyös gólt, 2 nagyon szép kapásgólt, ugye Sofron és Vince. Sajnos ott ugye a harmadik harmadban volt egy vitatott kiállításunk, abból kaptunk egy emberhátrányos gólt, és utána vagy valahogy kb. 40 másodperce jött ez a szerencsétlenül pattanó korong, hát a jégkorong az sajnos ilyen, az előfordul. Még bízunk benne, hogy majd ma a brit meccsen nekünk lesz ilyen szerencsésebben pattanó korongunk.
És sajnos nem csak három pont szempontjából vett fájó az osztrákok elleni vereség, hanem történt egy sérülés is. Bartalis István számára véget ért a világbajnokság az osztrákok ellen szenvedett sérülést. A helyére Nagy Krisztiánt hívta be, vagy hát cserélte be Majoros Gergely szövetségkapitány. Az ő kiválása mennyire lehet fájó a magyar csapat számára, és mennyire kell mondjuk ehhez alkalmazkodni?
Hát mindenképpen fájó, mert nyilván az egyik legtapasztaltabb játékos. Mondjuk jó hír az, hogy egy abszolút tapasztalt Nagy Krisztián jön, aki ugye hagyományosan itt az elmúlt, hát most már évtizedben, de azért a harmadik, negyedik sornak egy meghatározó tagja. Kiválóan védekező centerről, csatáról van szó. 17 átcsoportos mérkőzés már van a lábában. Mert nyilván Bartali személyében ugye egy tapasztalat szegény, ugye tavaly sem tudott részt venni, idén ugye finnek elleni meccsen még nem szerepelt, ugye Galló Willivel egyetemben, aztán ugye az osztrákok ellen már játszott, de hát egy ilyen palánkra lökésnél sajnos úgy megsérült, hogy nem tudja folytatni. De ha már tapasztalat, akkor azért, és még picit a magyar-osztrák meccsnél maradva, Sofron Istvánhoz egy gondolatot vagy egy statisztikát hadd fűzzek, 16 átcsoportos meccsen 8 gólya van Sofron Istvánnak, és most már elmondhatja azt magáról, hogy mindhárom átcsoportos VB-jén betalált. Ugye 2009-ben ő utolsóként maradt le a keretszűkítésnél, 2016-ban volt 3 gólya, betalált többek között a franciáknak, az Egyesült Államoknak, illetve a németeknek. Majd ugye 2023-ban lőtt 4 gólt, abból 2-t egyébként éppen az osztrákoknál, tavaly pedig sérülés miatt nem tudott ott lenni a világbajnokságon. Elképesztő azért az, hogy magyar játékosként 16 meccsen van 8 átcsoportos VB gólod. Persze bízunk abban, hogy a következő években tartós lesz a magyar részvétel megszereplés az átcsoportban, de szerintem azért ez egy hosszú, hosszú ideig listavezető statisztika lesz, hogy Sofron Istvánnak van 8 gólja. Na de akkor maradjunk még picit a magyar-osztrák meccsen, és akkor hallgassuk meg szerintem a Dobály Zétényt, a csapatunk védőjét, hogy ő hogyan értékelt Virányi Zsoltnak a 4-2-re elveszített összecsapás után.
Amikor 5-5-ben tudtunk játszani, akkor szerintem mi voltunk egyértelműen a jobb csapat, viszont a sok kiállítás egyszerűen elfogyaszt minket, egyszerűen az energiánk olyan helyre megy, amilyen úgymond felesleges, és szerintem ez volt ma a döntő, hogy sok volt a kiállításunk.
Arra utalsz, hogy a második harmadban például háromszor is emberhátrányban kellett kivédekezni a szituációkat, aztán 3-1 után ott megvolt a kettős előnyből a gól, és még ugye időkérés után a szépítés, és mi kell ahhoz, hogy mondjuk a britek ellen ilyen helyzetben, vagy fordított esetben mi kerüljünk ki mindenképpen győztesen?
Hát remélhetőleg a britek ellen nem kerülünk ilyen helyzetekbe, hogy ilyen kiállításokat csinálunk. A másik pedig, hogy mi szeretnénk uralni végig a játékot, mi szeretnénk vezetni, és akkor más lesz a játéknak a képe.
A Dobás Zétényt hallhatták. Marci, a kiállításokról már te is beszéltél, de itt a válasz végén volt még azért egy kulcsgondolat, amiben szerintem érdemes belekapaszkodni. Érdemes minél hamarabb vezetni kérdéskör. Tavaly nagyon hasonló forgatókönyvben zajlott a világbajnokság a magyar csapat számára, amely elvesztette az első két mérkőzését, lényegesen nagyobb különbségekkel, ahogyan azt már szintén említetted korábban, hogy jött a harmadik, végül sorsdöntőnek bizonyuló találkozó Kazaksztán ellen, ahol már 15 másodperc elteltével Hári góljának köszönhetően megszerezte a vezetést a magyar csapat. Most is a bemaradás egyik kulcsa az lehet, hogy minél jobban letámadni a briteket, és megpróbálni már az első harmadban felőrölni őket.
Hát ugye a csapatunk egyik másodedzője, Kis Dávid nyilatkozott ugye Nemzeti Sportnak egyébként most így a brit meccs kapcsán, hogy a britek jól játszanak koronggal, korong nélkül azért nem néz ki már annyira jól ez a brit csapat, ergo ebből az következik, hogy a magyar csapatnak korongot kell birtokolnia, és koronggal kell majd dominánsnak lennie, plusz az első 10 percben azért fizikálisan is meg kell mutatni, hogy a britek fölött vagyunk. Ez nem feltétlenül könnyű, mert egyébként a brit csapat az hagyományosan szeret ilyen fizikális hokit játszani. De hogyha ez sikerül a mérkőzés elején, akkor azért kézben lehet majd tartani ezt az összecsapást, úgyhogy ez igen, ez mindenképpen cél lesz, és valóban a kezdés meghatározó. Továbbra is áll az, amit egyébként a magyar-osztrák után az volt a torna 14. meccse, lehetett mondani, hogy mindig az a csapat nyert eddig a világbajnokságon, amelyik az első gólt szerezte, azóta lejátszottak még 6 találkozót, nem változott ez a tendencia, tehát 20 meccs után úgy állunk, hogy mind a 20 mérkőzést az a csapat nyerte, amelyik az első gólt szerezte. Nyilván ez nem fog így végigmenni a világbajnokságon, lehet, hogy már itt a délutáni mérkőzések is úgy alakulnak, hogy a magyar-brit összecsapás kezdetéig megszakad ez a tendencia, de azért nyilván ebben már talán ez több, mint véletlen. Na de hát nálunk azért sokkal benfentesebb, meg okosabb etéren is. Stipsitz Bence csapatunk védője is beszélgetett Virányi Zsolttal, kitérve már a brit meccsre.
És egyébként eddig ezen a VB-n, aki az első gólt ütötte, az nyerte meg a mérkőzést. Nem csak emiatt a statisztika miatt, de ugye nekünk kellene vezetni a britek ellen is. De nyilván ilyen görcsben nem kell játszani, hát erre készültetek az egész szezon után a VB-re, hogy jön majd a brit meccs, ami nyilván sorsdöntő.
Így van, hát a hokiba az a fő. Tehát az százalékosan az nyert több meccset, aki az első gólt szerzi. Nekünk valahogy meg kell szerezni majd a vezetés. De én azt gondolom, hogy talán az utóbbi két meccsen, amiből erőt meríthetünk, hogy mind a kettő hátrányban voltunk, és nem tört meg igazán a lendületünket. Tehát vissza tudtunk jönni mindig, és kaparni, küzdeni, visszamászni. Most már nem volt elég ott a végén, de én azt gondolom, hogy az, hogy a bekapott gól után nem estünk össze, az fontos, azt kell továbbvinni, de igen, hát szerencsésebben a vezetnénk. Természetesen azt akarunk minden meccsen.
Mennyi pihenő kell? Ugye egy nap most jön, és sőt, hát majdnem kettő, mert kedden késő este játszottok 20 óra britek ellen.
Igen, hát most van egy szünnapunk, ott van lehetőség kielemezni az elmúlt két mérkőzés, megnézni, mi működött, mi nem, lesz lehetőségünk talán edzeni is egyet, szóval egy picit dolgozni dolgokon, és felkészülni a britekre. És fizikálisan is egy picit segít, azért back-to-back-ek azok nehezek, fárasztó, akit elég magas tempó ezeken a meccseken, szóval jót fog tenni, remélhetőleg rengeteg energiát tudunk összegyűjteni abban abba.
Ma 20 óra 20 perc tehát sorsdöntő mérkőzés vár a magyar férfi jégkorong válogatottra a világbajnokságon Nagy-Britannia ellen. Ahogyan már említettük, ezzel a Nemzeti Sportrádióban kiemelten fogunk foglalkozni. Beszéljünk még egy picit a britekről, mert azért a két ország az elmúlt évekből már jól ismeri egymást, és igazából a világbajnokságon a kezdés is hasonló. A britek szintén 1 és 2 gólt ütöttek az eddigi két meccsen. Az egyetlen különbség, hogy mi mind a 2 4-et kaptunk, ők mind a 2 5-öt, de azért úgy tűnik, hogy nagyjából hasonló erők csatája lesz.
Hasonló erők csatája, de teljesen különböző felkészülés. A britek az olaszokkal játszottak 4 mérkőzést felkészülés gyanánt, és érdekesség, hogy ők már egyébként a felkészülés legelején gyakorlatilag megnevezték a 25 fős világbajnoki keretet, amin aztán ugye sérülések miatt azért kellett változtatniuk, de gyakorlatilag egy-két játékos kivételével mindenki hazai bajnokságban játszik. Mondjuk van egy fantasztikus támadójuk, Kirk, aki a Berlinnel ugye német bajnok is, és tényleg pontgyáros, na mindegy, de hogy teljesen más utat választottak a felkészülésnek, meglátjuk majd, mondom, szerintem ezért mind a két csapat ideidőzíti a csúcsformát, és ugye erről a múlt heti adásban Spüller Istvánnal is, az MTI szakírójával is beszélgettünk, hogy mindenképpen jó a magyar csapat sorsolása. Volt egy nagyon nehéz első mérkőzés nyilván egy nagy csapat ellen, a finnek ellen, utána az osztrák, ami már egyébként nyilván egy fogható mérkőzés, van egy szünnapunk, és abból érkezünk meg ebbe az összecsapásba. Hát ha már ismeri egyébként a két csapat egymást, azért van egy nagyon fájó emléke a mieinknek, a keret harmada, 9 játékos ott volt a 2018-as divízió 1 per A csoportos budapesti világbajnokságnak, ahol ugye az utolsó mérkőzésen a feljutásért játszott mind a két csapat egymás ellen. Ugye úgy alakult ott az előtt a játéknap, hogy az olasz-szlovén meccsen olyan eredmény született, ami lehetővé tette azt, hogy a magyar csapat egy rendes játékidős győzelemmel még fel tudjon menni az A csoportba. Ott mindenféle körbeverések voltak, ez most lényegtelen is. És azon a mindent eldöntő meccsen Magyarország Nagy-Britannia 2-0-ra vezettünk, már a második harmad közepén, és 15 másodperccel a lefújás előtt egyenlítettek a britek. Hosszabbítás és szétlövésekben a britek nyertek, akik úgy mentek fel akkor az A csoportba, hogy egyébként azt megelőző szezonban pedig éppen, hogy feljutottak a divízió 1 per A-ba. És aztán fölmentek az A csoportba a britek, ahol aztán rögtön benne is maradtak, majd jött a Covid, elmaradt a világbajnokság, következő szezonban megint benn maradtak, azóta már egyébként egyszer kiestek, de visszamentek, megint kiestek, szóval ők ugye ott hirtelen ugrottak két osztályt. Na mindegy, tehát 9 játékosunk ott volt ezen a 2018-as budapesti mérkőzésen. Nem tudom most mennyire lesz ott a fejükben, de mondjuk azt gondolom, hogy ha ma sikerülne győzni, és azzal majd végső soron bemaradni az A csoportban, akkor tekinthetjük kiegyenlítettnek azt a számlát. Nyilván azt a 2018-as budapesti meccset már nem lehet visszacsinálni, és azért hazai pályán ilyen drámai, tényleg a mennyből a pokolba jutva lemaradni az A csoportról, vagy nem feljutni. Emlékszem, ott voltam, volt szerencsém ott lenni, hát az szívszaggató volt.
20 óra 20 perctől kiderült tehát, hogy mire megy a magyar válogatott a britek ellen. Ismételni tudjuk magunkat, és még sokszor fogják hallani a mai nap, hogy itt a Nemzeti Sportrádióban foglalkozunk a dolgokkal, lesznek helyszíni kapcsolások, de érdemes a közmédia összes felületét követni, mert mindenhol beszámolunk majd erről. Az, hogy lesznek-e olyan izgalmak, mint aminek az NHL-ben voltak, az kiderül, hiszen most a következő percekben nemzetközi jégre korcsolyázunk, kialakult az NHL-nek a rájátszása, és hajnali órákban a Buffalo és a Montreal Canadiens zárta le az utolsó negyeddöntős párharcot, és a kanadai együttes hosszabbítás után tudott győzni 3-2-re. Mit gondolsz a legjobb négy mezőnyéről, és mondjuk kifejezetten erről a párharcról, ami már csak olyan szempontból is tartogatott izgalmakat, hogy az utolsó négy mérkőzést egyaránt a vendégcsapat nyerte végül?
Ugye a főcsoport döntős mezőny alakult ki azzal, hogy a Montreal hosszabbításban 7. meccsen hosszabbításban legyőzte a Buffalót. Szerintem kevés izgalmasabb dolog van, mint NHL rájátszás, 7. mérkőzés és hosszabbítás, hirtelen halál. Tényleg az elképesztő, hogy milyen, hogy mondjam, emóciók, izgalmak és drámák vannak egy-egy ilyen mérkőzésben, és hát egyébként ez a találkozó is szerintem jégkoron kedvelőknek mindenképpen érdemes megnézni egy bő összefoglalót róla, mert elképesztő, hogy milyen helyzetek maradtak ki, miket védtek a kapusok, az egész mérkőzés hogy alakult, a Buffalo egyébként a hosszabbításban egy támadó harmadbeli bedobás után a kék vonalon tulajdonképpen talán elkerülhető módon korongot vesztett, abból eljött a Montreal, és valahogy egy távolabbi, középtávoli lövéssel sikerült lezárni ezt a párharcot. Érdekesség, hogy ugye a Montreal az első körben is 7 meccsen tudott tovább jutni a Tampa Bay ellen, most is 7 meccs kellett nekik, ugye úgy, hogy a Buffalo még vissza tudta hozni a párharcot hazai égre, és úgy ugyanaz az ember volt a mindent eldöntő gólszerzője, mint az első fordulóban, hogy Alex Newhook. Szinte példátlan, hogy valaki egy azon rájátszásban 2. meccset is el tudjon dönteni győztes góllal. Legutóbb ugye 2011-ben Nathan Horton még a Boston játékosaként volt erre képes, és ami aztán még pikánsabb, most már előre tekintve, hogy ez a Montreal, akinek most már ugye van 14 mérkőzése egy két kör után, azzal a Carolina-val fog játszani, aki az első két kört söpréssel vette. Amióta, hogy ez a formátum be van vezetve a 80-as évek közepétől, nem volt még ilyenre példa, és hát ahhoz is régre kell visszamenni az időbe, hogy egy csapat az első 8 rájátszás meccsét meg tudja nyerni az NHL-ben 1985-ben, még az Edmonton tudott ilyet. Tehát nagyon érdekes lesz például ez a párharc is, Carolina-Montreal, tehát ugye keleten, hogy csapnak majd össze ezek az erők. Ott van a Carolina 8 meccset, maga biztosan nyert, összesen kaptak ugye 10 gólt, tehát a Carolina 8 meccsen kapott 10 gólt. Elképesztő statisztika, és ugye az előző két szezonban a Carolina ott volt már a főcsoport döntőben, de mind a kétszer későbbi győztes Florida ellen vereséget szenvedett, úgyhogy ez egy érdekes párharc. A túloldalon meg ugye az elmúlt éveknek két bajnoka, a Vegas, ugye 2023-as győztes játszik a 2022-es bajnok Coloradoval. Ott azért a Colorado mindenképpen komoly magabiztossággal lépkedett túl az első két körön, a Vegas pedig hát a második körben, az első körben, meg a második körben is azért legyűrte az ellenfelét. Kicsit eltérő profilú csapatok találkoznak ott. Érdekes lesz majd megnézni szerintem azt a párharcot is. A Coloradónál egy érdekesség, hogy 17 játékosuk szerzett már gólt az első két körben, 17 játékos. Azért az nagyon komoly, mindez a 7. csapat a liga történetében, amely 9 meccsen fel tud mutatni 17 gólszerzőt. Tehát azért egy rájátszásban azt gondolom, hogy amikor ilyen mélysége van egy keretnek, az mindenképpen jó tesz kérdés, hogy egészségügyileg egyébként lesz majd a Colorado ilyen mély, mert azért többek sérülés miatt ki kellett hagyjanak mérkőzéseket, meg az egyik legjobbjuk, Cale Makar is most edzéseket hagyott ki az elmúlt napokban. Meglátjuk, hát kíváncsian várjuk, szerintem a folytatást mindenképpen izgalmas lesz. Én azért bízom benne, hogy lesz még 7. meccs, meg tényleg 7. meccs hirtelen halál, mert azért annál kevesebb felfokozott pillanat van szerintem.
ez is majd kiderül a következő hetekben, beszámolunk róla, mi pedig szerintem lassan váltsunk teniszre, hiszen Jannik Sinner nagyon közel került ahhoz, hogy teljesítse ezt a sportágat, ahogy el néhány sportújságíró és cikkek fogalmaztak, hiszen nagy részt magabiztos játékkal nyerte meg a római mestertornát. Itt a nagy részt azt érdemes kiemelni, mert azért Daniil Medvegyev ellen az elődöntőben volt egy kifejezetten szoros mérkőzés, ahol Sinnernek voltak fizikális problémái is, és igazából jól jött ki abból, hogy a döntő játszmában 4-2-es állásnál az eső miatt félbeszakadt a találkozó, és végül csak másnap tudták befejezni, de ezt leszámítva az olasz játékos ellen megint úgy tűnik, hogy nincs ellenszer, nem vesztett játszmát ezen a találkozón kívül az egész római tornán.
Igen, ugye Medvegyevet kérdezték egyébként az elődöntő utáni sajtótájékoztatón, és több kérdés is kapott erre vonatkozólag, hogy Sinner fizikai állapota, mert hogy úgy tűnik, hogy ha valahol, akkor ott fogható az olasz, hogy azért látványosan vannak nehéz periódusai, ugye ott is volt, hogy egy ápolást kért, kvázi ilyen görcs, nem görcs, mindenben most nem menjünk bele, meg hát vannak olyan, tényleg egy némiképp ijesztő felvételek szerintem a közösségi médiában, hogy zihál Sinner. Na lényeg, és erre azt mondta Medvegyev, hogy igen, az lenne a taktika, hogy az lenne a kulcs, hogy nagyon hosszú meneteket kell játszani, legyenek 30 ütéses labdametek, a végén valahogy nyer meg, én is, ő is szenvedni fog, de hogyha ezeket a hosszú labdameneteket meg tud nyerni, akkor előbb-utóbb talán valahogy fölé tudsz kerekedni, és egyébként tehát ezen a elődöntőn kettők meccsén is azért érdemes visszanézni az összefoglalót, megképesztő labdametek voltak.
Igen, és ebbe kicsit belemenve, hogy azért kérdés, tényleg vannak nagyon ijesztő felvételek, de kérdés, hogy ebben mennyire van mondjuk egy picit ilyen mentális hadviselés is, nem feltétlen gondolnám, de a következő percekben Jannik Sinnert valószínűleg viszonylag gyakran fogjuk Novák Djokovic-sal egy lapon említeni, és azért, ha valamiben a szerb játékos zseniális, és mondjuk a nagy hármasból is kiemelkedik az, hogy hogyan lehet apró dolgokat mentális hadviselésként is felfogni. Nem egy olyan mérkőzést láttunk, és szerintem erről nem rossz indulat beszélni, vagy semmi hasonló, hogy Djokovicnak szemmel láthatóan nagyon komoly fizikai problémái voltak, kikérte az ápolást, úgy tűnt, hogy nem is biztos, hogy végig tudja játszani a mérkőzést, aztán átkapcsolt valamit az agyában, ez kicsit kizökkentette az ellenfelet, és olyan játékkal nyert, amit 20 perccel korábban, mikor éppen ültek a széknél, és a fizioterapeuta vizsgálta a lábát, vagy valamelyik testrészét, és masszírozta, akkor nem gondoltunk volna. Szóval, hogy ezt is lehet egy fegyverként használni, azért azt gondolnám, hogy Sinner esetében ott tényleg egy komolyabb holdpont lehetett, de azért lehet, hogy van benne egy pici mentális hadviselés rész, de ez is egy olyan dolog, amire a többiek készülhetnek, és igazából a másik játékosra múlik, hogy ez ne zökkentse ki őt. Medvegyevet egy picit úgy tűnt, hogy kizökkentette, mert ő is elkezdett a székbíróval beszélni arról, hogy nem jó az, hogy hosszabb ápolást kap, meg hogy kivételeznek vele, tehát azért a pályán látszott, hogy van benne egy indulat ezzel kapcsolatban, még hogyha ezt utána a sajtótájékoztatón annyira már nem is hegyezte ki, de ha igazából innen nézzük, akkor Sinner ezzel az ápolás dologgal ilyen szempontból is nyert, hogy Medvegyev legalább néhány percig elkezdett nem a játékra koncentrálni, és az meg a háló másik oldalán semmi jót nem szül, főleg akkor, hogyha egy olyan játékos van veled szemben, aki ellen a tudásod minden apró porcikájára szükség van, hogyha leszeretné győzni.
Igen, ugye Medvegyev azt is mondta, hogy ha nem játszol 110%-on, akkor 6-2-nél tovább nem jutsz, mármint 2-6-nál tovább nem jutsz egy játszmában Jannik Sinner ellen. Kasper Ruud ennél azért jóval tovább jutott a fináléban, mert 6-4-6-4 arányban győzte le őt Sinner, ugye Madridban Alexander Zverev egy 6-1-6-2-re volt képes Sinner ellen, itt azért ez majdnem 2 óráig tartott ez az összecsapás, jól is kezdett egyébként Ruud, mert egyből break előnybe került, de onnan vissza tudott jönni Sinner, és kulcs pillanatokban egyébként nagyon szép ejtésekkel, nyesésekkel tudott operálni Jannik Sinner. Egyébként akit érdekel, annak figyelmébe ajánljuk, Andy Roddicknak van egy szerintem egyébként nagyon érdekes is elemzése, még a madridi torna idején készült, illetve a madridi torna után készült Jannik Sinnerről, hogy az elmúlt időszakban Jannik Sinner hogyan variálta a játékát, és milyen szervákat, mennyit változtatott a szerván, hogy mennyire nem tudják a többiek olvasni a szervajátékát, és hogy ez mennyire megalapozza azt, hogy Sinner ennyivel a többiek fölött van, illetve hogy Rodik szerint egyébként a Sinner a Alcaraztól is ezeket a nyeséseket, rövidítéseket is próbálta ellesni, beépíteni a játékába. Szóval azért az olasz most nagyon komoly dominanciában van, és hát ezért azt mondjuk el, hogy hát felnőtt, vagy belépett egy nagyon szűk kétagú elitklubba, hogy a Novák Djokovic mellé, mert megnyerte mind a 9 mestertornát, és ami szerintem igazán döbbenetes, hogy amíg Djokovic nyilván más időszak volt, más ellenfeleg, de 11 év alatt tudta megnyerni az első 9-et, mert ugye ő mindent megnyert kétszer a mestertornákon, addig Jannik Sinner ugye hát 2023-ban nyerte az elsőt Kanadában. És most 2026 májusát írjunk.
Igen, itt azért az is benne lehet, hogy Djokovicék időszakában is sokkal szorosabb versengés volt, akár a nagy-hármas között, akár pedig a mögöttük érkező, úgymond második vonal között. Most itt azért Sinner és Alcaraz eléggé kimagaslik, és hogyha azt nézzük, hogy mondjuk felváltva nyerik a tornákat minden évben ugyanazon a helyszínen, akkor is két éven belül nagy eséllyel valamelyikük legalább döntőznek egymás ellen, és akkor megvan az esély, hogy egyik évben egyikük nyerje, a másik évben másikuk. Tehát, hogy ilyen szempontból azért most az egy jogos kritika lehet az elmúlt évek alapján, leginkább az elmúlt másfél év alapján, hogy azért Sinner és Alcaraz kellőképpen kiemelkedik a mezőnyből ahhoz, hogy a legtöbb statisztikát átírják, és akár a nagy hármast is megközelítsék, ahogyan azt több külföldi portál is fejtegette.
Igen, itt van előttünk Bálinttal egy BBC által készített kimutatás, amely azt vizsgálja, hogy Sinner mostani életkorában, tehát 24 évesen és 9 hónaposan, a Djokovic, Nadal, Federer hol tartott a legnagyobb trófeákat tekintve, tehát ugye ez a 4 Grand Slam, a 9 mestertorna, illetve a világbajnokságok, meg az olimpia. És ugye ebből az látszik, hogy Nadalnak adott életkornál 28 győzelme volt, torna győzelme, Federernek 19, Djokovicnak 17, Sinnernek pedig 16, de ugye Sinner az első, aki abban tekintett be, hogy ő ebben az életkorban már megnyerte mind a 9 mestertornát.
Igen, és ehhez még mellé teheti az adómentes korban, vagyis 25 év előtt akár a karrier Grand Slam-et is, amire egyik másik játékos sem volt képes, vagyis Nadal igen, de ő meg nem tette mellé a mestertornákat, szóval egy ilyen szempontból lehet egyedülálló az a teljesítmény, amit Sinner letesz az asztalra.
Aztán már csak egy olimpiát kell nyerjen, és akkor tényleg...
Igen, de arra ugye 2028-ig nem lesz lehetősége, tehát hogy azt nem teljesítheti a következő két évben, ellenben utána viszont azért ott is Alcarazzal valószínűleg egy nagy küzdelem lesz kettejük között, de ennyire ne szaladjunk előre. Ugye itt a számokból kijön az, hogy Nadalnak volt a legtöbb győzelme, és ezt Sinner nem fogja megdönteni, mert a következő 3 hónapban nem fog 12 tornát nyerni, bármennyire is gyorsan halad elfelé, és bármennyire is 29 mérkőzés óta veretlen, de Nadal esetében azért a salakos tornák egészen elképesztő számot hoznak. 5 Roland Garros győzelme volt, ebben a korban egyébként sem Sinnernek, sem Djokovicnak, sem Federernek nem volt még a francia nyílt tenisz bajnokságról serlege. Sinnernél ez ugye néhány héten belül megváltozhat, de Nadalnál az 5 Garros győzelem mellé jött 6 Monte Carlo-ból, 2 Madridból és még 5 Rómából. Ez most így gyors fejszámolással is összesen 18, tehát a 28 serlegéből 18-at salakon gyűjtött. Ez nyilván Nadalnak az elképesztő dominanciáját mutatja. Sinnernél, amit a számokból ki lehet olvasni, de most, és ajánljuk egyébként a BBC-n ezt a statisztikát megnézni a hallgatóknak, az a fajta kiegyensúlyozottság, hogy bármilyen borításról legyen szó, egyszer, de valahol akár kétszer is oda tud érni a legjobbak közé, és megnyerni a tornát.
És ez ugye utoljára Rafael Nadal volt arra képes, hogy 2010-ben, hogy mind a 3 salakos mestertornát egymás után egy adott szezonban meg tudja nyerni. Jannik Sinner ezt most kipipálhatta, és tényleg úgy megyünk neki a Roland Garrosnak, hogy azt lehet mondani, hogy tényleg a körülmények talán a legnagyobb ellenfelei Jannik Sinnernek, mert azt most így nehéz elképzelni, hogy erőből valaki 3 játszmát tudjon nyerni Jannik Sinner ellen.
Igen, ha csak nem lesznek fizikai problémái, ez meg ugye a körülményekhez tartozik. Ugye Alcaraz kiválásával az az érdekes kérdés, hogy az alsó ágról, mert ugye a felsőt fogja Sinner képviselni, ki az, akinek mindenképp megnyílik a lehetőség, hogy döntőbe jusson, ezt néhány hete már fejtegettük, amikor hivatalossá vált Alcaraz visszalépése a Roland Garrostól. Szóval az biztos, hogy nem lesz valaki, aki aki élete talán egyik legnagyobb lehetőségét kaphatja majd június elején, hogy egy Grand Slam tornát nyerjen, viszont nem nagyon látszik, hogy Jannik Sinneren nem bárkinek is lenne esélye. És ha már Roland Garros, akkor azt említsük meg, hogy Piros Zsombor véletlenül hamarosan elkezdi a selejtezőjét, azért teszem hozzá, hogy véletlenül, mert most esőszünet miatt félbeszakadt a játék. Rossz ellen kezdene egyébként egy portugáli játékos ellen, 3 mérkőzést kell ugye megnyerni a főtáblára jutáshoz, és hát bízunk benne, hogy legalább 1-2 kört sikerül menni, de adásunkban sajnos ez már nem fog megtörténni, pedig bíztunk ebben.
És hát Zsombi folytatta ezt a picit rapszodikus szezonját, hogy ugye vagy megnyer egy tornát, egy challenger tornát, vagy legalább döntőbe jut, majd utána mondjuk első-második fordulós búcsú következik, mert ugye múlt héten egy 75-ös challenger tornán Zágrábban döntőig menetelt, ahol a brit Csonyszki ellen kapott ki 2 rövidítésben, vagy mind a 2 játszmában a rövidítésben, hozzátéve úgyhogy az elődöntőt Zsombinak a döntő napján kellett befejezni a szintén ugye esőszünet miatt. Minden esetre azért ez nem egy rossz előjel, reméljük, hogy ez a sor, mint amit tényleg eddig az elmúlt hónapokban megfigyeltünk, az nem folytatódik, és hát mindeközben ugye Udvardi Panna, illetve Bondár Anna a Rabati 250-es VTA tornán sikerrel vette az első fordulót. Udvardi Pannának ehhez 2 játszmát kellett nyernie, a belga a Van de Winkel ellen 6-4-6-2 arányban, Bondár Annának pedig 2 játék után az ellenfel a szlovén Herzog feladta a küzdelmet, úgyhogy hát sokat tudott tartalékolni annak a következő fordulóra, de hogy ott kivel játszik, azt egyelőre ebben a pillanatban még nem tudjuk, viszont jövő héten majd nyilván el tudjuk mondani azt is, hogy a lányok hogyan szerepeltek Rabatban, illetve hogy például Párizsban a magyar játékos